Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ezért ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. A legtöbb parancsolat a nyílkat véd Isten, meg a környezetünket is, de Cseri Kálmán ezt úgy mondta a könyvében, hogy ezzel a parancsolattal Isten a másikat akarja óvni a mi nyelvünktől. Nem könnyű a mai igesem, és hozzám engem is nagyon sokszor eltalált, Isten így ilyen leleplezett, nem is könnyű róla beszélni, de pont a beszédünket akarja Isten, hogy ma ezt megvizsgáljuk, és hát azzal kell megint kezdeni, hogy talán 3 héttel ezelőtt volt a neői parancsolat, hogy akkor is láttuk azt, hogy ölni nem csak bunkos bottal lehet meg fizikálisan, hanem szavakkal is lehet ölni, és múlt héten pedig arról volt szó, hogy ne lopj, és hányszor meg tudjuk, vagy hogyan meg tudjuk lopni a másiknak a jó hírét, vagy a becsületét, különböző meggondolatlan beszéddel. Tehát nagyjából most is ilyesmi téren érint bennünket Isten igéje. A Biblia már olyan gyönyörű, hogy évezredekkel ezelőtt megfogalmazott olyan igazságokat, amikre a mai büszke ember azt hiszi, hogy ezeket ma találta ki, és mi jöttünk rá, de hát nagyon igaz az, amit valaki mondott, hogy nincsen semmi új, csak egy elfeledett régi, és ez tényleg így van. Ma harsogja az ember, hogy a szavak ereje, pozitív gondolkodás, stb. Stb. Nem szómágiáról beszélek, de arról igen, hogy tényleg van a szavaknak ereje, hiszen Isten a saját képére teremtett meg bennünket, és mi nem tudunk teremteni nyilván, de ölni is tudunk a szavainkkal, meg éltetni is. Igaz van Cseri Kálmának, amikor azt mondja, hogy ezt mondja, hogy óriási felelősség beszélni. Minden szót felelősség kimondani. Mondok a testvéreknek egy nevet, lehet, hogy rosszul ejtem ki, nem nagyon tudok indiaiul, de Jácinta Saldanka. Ez a név mond valakinek valamit? Akkor mondom a gyilkosainak a nevét, Mel Gregg és Michael Christia. Két ausztrál disc jockey. Tudatán kívül, vagy hát később jöttek rá, hogy az ő szavaik mennyire ölnek. Annak a hölgynek a neve, ez a Jácinta, ő Katalin hercegnőnek volt az ápoló nője. Ugye tudjuk, hogy egy durva, átgondolatlan, meggondolatlan vicc, mit szült szavak ereje. És még rengeteg példát lehetne erre hozni, amikor gyönyörű példákat, hogy tudjuk éltetni egymást a szavainkkal. Életet tudunk a másiknak adni, és rettentő példák vannak, hogy ennek az ellenkező, és hányszor lehetne ellenkezőt is hozni erre. Viszont nagyon szeretem a Bibliában azt is, hogy mindig olyan pozitív a Biblia. Tehát nem arról szól, hogy mit ne csináljunk, ne tegyünk rosszat, hanem mindig valami pozitív, hogy viszont tegyük a jót. Ugye az összes parancsolatnak az ellentétét is megnéztük, hogy nem arról van szó, hogy ne csak ne ölj, az semmi, hanem éltessünk is. Ne csak ne lopjunk, de még adjunk is. Tehát mindig a pozitív oldalt hangsúlyozza Isten. Most is nem csak arról van szó, hogy ne tanúskodj hamisan, ilyen értelemben se bántsunk, hanem éltessük. Tehát mondjunk igazat, mondjuk bátorító szavakat, és mi ennek az egyik feltétele? Hát Ézsaiásnál valami gyönyörű dologról olvashatunk az 50. rész 4. versében. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványt beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. És mi ennek a feltétele? Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Tehát ez a lényeg, ha Istennel beszéltünk, utána lesz mit továbbadni. Igét kell nekünk szólni, igét kell nekünk továbbadni. De ez annak az egyik feltétele, hogy én is kapjak valamit Istentől. Ez viszont kommunikáció, ez viszont kapcsolat kell. Tehát ma igyekszem röviden ennek a 9. parancsolatnak a hátteréről egy-két szót szólni. Mik a parancsolat elleni leggyakoribb vétkezési formák, azért ezt is meg kell nézni. Akkor néhány szóban szeretnék magára a parancsolatról is szólni, és végén megint azt nézzük meg, hogy Jézus életében és az ő történeteiben hogyan köszön vissza ennek a parancsolatnak az alkalmazása, hogyan élte meg Jézus ezt a parancsolatot. Tehát kezdjük az, hogy mik a leggyakoribb vétkezési formák e parancs ellen. Tehát azt gondolom az, amikor nem, és ez a kevésbé rossz, amikor valaki nem direktbe akarja a másikat bántani, hanem, tehát amikor valaki észre se veszi, hogy úgy vétünk-e parancsolat ellen, talán ez a leggyakoribb formája. Nem tudatosan, egyszerűen csináljuk. Sokan nem tudatosan akarják kihegyezni egy szót, és akkor beledöfti a másikba, majd erre is nézünk példát, hogy ez milyen rossz, de sokan csak úgy vételnek el, hogy locsognak. Ugye, az a baj, még sokszor még hívőkre is igaz az, hogy a másiknak a hibája érdekesebb, mint a másiknak az erénye. Néha ez ránk is igaz. Hogy kicsit érdekesebb, hogyha nem az erénye a fontos, hanem a hibája a másik embernek. Hallunk egy történetet, az kevésbé izgalmas, egy olyan történetet, ami az egyébként semmi közünk nincsen, de hallunk egyet, és akkor még egy kicsit kiszínezzük, és így adjuk tovább. Ez is válhat ölésé, higgyük el. És ez is e parancsolat elleni vétek. Tehát nagyon jó tanácsa az a Bibliának. Megmondom a testeknek őszintén, hogy nekem sem mindig megy, de kezdem ezt gyakorolni. És ezt mindenkinek akarja Isten igéje tanácsolni. Hogyha valaki kérdez XY-ról, hogy hallottad ezt, szerinted mi van vele, stb., akkor mi a legegyszerűbb? Kérdezd meg őt. Én is ezt mostanában kezdem gyakorolni. Hát nem ez a legegyszerűbb, meg nem ez a legkorrektebb? Miért tőlem kérdezik, hogy mit tudok XY-ról? Kérdezd meg őt, ez a legegyszerűbb. És akkor biztos, hogy nem lesz ebből fecsegés, és nem lesz-e parancsolat elleni vétek. Isten igéje ezt kéri tőlünk. Pál egyébként megdöbbentően kemény szavakkal beszél a beszéd bűne ellen. Ugye azt mondja az Efézus 4.29-ben, semmi rothadt, bomlasztó beszéd ne jön ki a szátokon. Miért jön ki ez a szánkból? Sokszor, mert azért, mert ez van a szívünkben. Ugye Jézus azt mondta, azt beszélünk, ami a szívünkben van, az jön ki a szánkon. Ha Jézus van a szívünkben, ő Úr lesz a beszédünkön is, ő fog kijönni a szánkon is, a beszédünkön is. Jézus is egyébként nagyon komolyan vette az övének a beszédjét, megdöbbentő módon. És hát nem is annyira megdöbbentő, de nagyon komolyan vette. Mondott Jézus olyat, hogy egyszer minden haszontalanul kimondott szóé számot fogunk adni? Mondott ilyet. Ez óriási dolog. Ez óriási dolog. Sőt, azt is mondta a Máté 12-ben, hogy szavaink alapján ítélnek el, vagy szavaink alapján mentenek fel. Ugye mindig a cselekedetekre szoktuk kiegyezni a hangsúlyt, ez nagyon jó, ez tényleg így van. De Jézus konkrétan arról beszél, hogy szavaink alapján ítélnek el, vagy mentenek fel bennünket. De érdemes elgondolkodni, hogy hát 24 óra alatt mennyit vétünk ezzel a parancsolattal, még hogyha tudat alatt is, vagy nem szándékosan, még akkor is. Hát gyakorlatilag csak akkor nem vétünk, amikor alszunk. Akkor nem vétünk a beszéd ellen. Jakab 3-at érdemes elolvasni, kimondottan ebben a témában. Hadd olvassak fel egy történet, ami kihagyhatatlan e témában, Cseri Kálmán bácsitól. Egyszer valaki elmondta, hogy évtizedekig szolgált a falujában egy idős bölcs lelkipásztor. Élt ugyanott egy igen pletykás asszony, aki nagyon sok család békességét felforgatta, és rengeteg viszályt kavart fellőtlen locsogásaival. Egy ízben ezt az asszonyt eltalálta Isten igéje. Meglémült attól a felismeréstől, hogy mennyi bajt okozott a szavaival. Elment a lelkészhez, megvallotta, amire emlékezett, és azt kérdezte, miként lehetne mindezt jóvá tenni. Idős lelkészek néha szemléltető oktatást tartanak, hosszas fejtegetés helyett, így ez a pap is ezt mondta, menjen haza és hozzon egy kispárnát. Hát csodálkozott az asszony, de engedelmeskedett. Az öreg pap megfogta a kispárnát, és elindultak a templomba, ott is föl a toronyba. Fent kiszakította a párna sarkait a pap, és elkezdte szórni a tollat belőle. Vitte a szél mindenfelé, majd így szólt az asszonyhoz, most menj és szedd össze. Ez lehetetlen. Azt sem tudom, hová hullott, hová vitte a szél. Erre azt válaszolta az öreg lelkész, úgy van minden szavaiddal is, amit pletykaképpen adtál tovább, nem lehet többé összeszedni. Magad sem tudod kiszámítani, hová hullott. Azt a kárt, amit okoztál, jóvá tenni nem lehet. Most erre a bűnre is csak egyetlen megoldás van, igazán megbánni, és tényleg abba hagyni. Ilyesmi a hatása a mi szavainknak is, eljut valameddig, és lavina lesz belőle. Pedig tudhatnánk már előre, milyen következményekkel jár az oktalan beszéd. Aki nem tudja megfékezni a maga nyelvét, annak az Isten tisztelete hiába való. Jakab 1.26. Csinálhatunk, amit akarunk, mint hívő emberek, ha a nyelvünk nem áll Isten szent lelkének fegyelme alatt, egész Isten tiszteletünk hiába való lehet. Akkor is vétünk ezzel a parancs ellen, amikor valaki vádol egy harmadik szemét, és mi nem teszünk sok mindent, csak bólogatunk. Cseri Kálmán azt mondja, hogy ez a kegyetlen közöny. Kegyetlen közöny. Ez is vétek e parancsolat ellen. És mondott egy második nagyon megfontolandó, és nagyon hangsúlyos és súlyos mondatot ezzel kapcsolatban. Bizony önmagáról beszél mindenki, aki a másikról pletykál. Ezt még egyszer mondom, mert nagyon fontos. Önmagáról beszél mindenki, aki másikról pletykál. A benne lévő sötétséget és hamisságot vetítik ki a másikra. Pál apostol Róma 2.1-ben pont ezt mondja, nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magad ítéled el, hogy magad is ugyanezt cselekszed. Úgy is védhetünk e parancsolat ellen, ami egyébként még rosszabb, mint az előző, mert ugye azzal kezdtük, hogy nem is vagyunk tudatában. Vannak, akik nagyon tudatában vannak ennek, és direkt használnak olyan szavakat, amiket nem a szeretet és nem a Szentlélek indít el és irányoz. Ugye eredetileg ez a parancs, hogy ne tanúskodj hamisan, a bíróság előtti hamis tanúskodást tiltja. Azért ne felejtjük el, az izraeli jogrendszer azért elég kemény volt. Két tanú egyöntetű vallomás alapján élet-halál felett döntöttek. Ezt ne felejtjük el, két tanú elég volt. Tehát ezért foglalta bele Isten az ember és Isten közötti kapcsolat szabályozásába a 10 parancsot, ezt a nagyon fontos parancsot. Fiataloknak van ez a kifejezés, nemrég találkoztam vele, de nagyon találó. Akkor szokták azt mondani, hogy furkál engem, vagy az osztálytársam, furkál a tanárom. Ez a kifejezés nagyon találó. Ugye egy hajót is, ha alulról megfúrnak, az elsüllyed. Hát vannak ilyen bombabiztos szavak, amik ha időben robbannak, elsüllyeztet hajókat, élethajókat. Egyébként amikor mi a másikat bántjuk, az egy mindig egy, hogy mondjam, egy ördögi dolog. Az ördögnek van egy ilyen újszövetségi neve, hogy kategor, ami azt jelenti, hogy vádló. Neki ez a lételeme, ez a élet stílusa, ez a szakmája. Nem tud mást tenni, vádol. Azt mondja Mika Sámuel, hogyha akkor igazat mond, akkor is hazudik az ördög. Nem tud nem hazudni, vádol, ezt csinálja folyamatosan. Amikor másikkal csináljuk, akkor ilyen démoni tulajdonságnak jelenik meg bennünk is. A Szentlélek az pont az ellenkezője. Ő nem ügyész, hanem ügyvéd, a paráklétosz, véd. Nem szemet huny a bűneink felett, szó sincs erről, de véd, pártfogol, vigasztal, ez a Szentlélek. Mekkora különbség van a kettő között, és még egy sort, vagy hát két sort hadd olvasok fel szintén ebből a könyvből. Stanley Jones, ugye, akit India misszionáriusának is tartunk, így nyilatkozott egyszer az egyik barátjáról. Ez az ember valóban keresztjén, mert már egy hete együtt lakunk, de még semmi jót nem mondott magáról, és semmi rosszat nem mondott a másikról. Hol vagyunk mi ettől? Milyen gyönyörű, ha valakiről így tud beszélni valaki. Semmi jót nem mondott még magáról, és semmi rosszat nem mondott még a másikról. Valóban keresztjén volt ez az ember. Ez is elgondolkodtató. És nézzük meg akkor még, hogy Jézussal kapcsolatban hogy jött ez a parancsolat. Ő mindig védte azt, akit vádoltak. Ezt érdemes egyébként ilyen szempontból megnézni Jézust az evangéliumokban. Újra, vasárnap is említettem a János 8-ban a lévő bűnös asszonyt, amikor azt mondta, hogy senki nem ítél el, én se ítélek el téged. Ez nem azt jelenti, hogy szemet hunyt a bűne felett. Közel sem ezt jelenti. Megkérte, hogy többé ne vétkezz, mert nem kell. Segítek, hogy ne kelljen, megszabadítalak, megbocsátok, és ezzel felszabadítalak azzal arra, hogy nem kell többé megfürödni a bűnben. Tehát Jézus mindig védett. És hát ott említettem már az előbbi két hamis tanúzást Jézussal kapcsolatban, az érdemes erre is gondolni, hogy Jézus halálát közvetlenül két hamis tanú bizonság előzte meg. Tehát ilyen gyilkos folyamatokat indíthat be a hamis tanúság. Tehát ennyire tud ölni a szó. Ő meghalt azokért is, akik hamisan tanúskodtak ellene, értünk is, és azt szeretné, hogy vele vizsgáljuk meg a mai témák, nem más, mint a beszéd, nem könnyű, de erre kér bennünket. És azon is úgy gondolkodtam, hogy olyan jellemző ránk az, hogy olyan tökéletesen és fantasztikusan fel tudjuk magunkat mindig menteni minden alól. És olyan fantasztikusan el tudjuk ítélni a másikat. És azt mondja Isten, ha ezt befejezzük, akkor tud Jézus bennünket megvédeni majd azon a napon a trón előtt. Akkor tud bennünket megvédeni az ügyvéd, a védő ügyvéd. És újra hadd említsem az apostolt, csak még hozzáolvasok egy verset az Efézusi levélből, a 4. rész először a 25. versét. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. 29. vers. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozon azokra, akik hallják. Tehát nagyon nagy dolog ez, hogy csak akkor szóljunk. Erre mondta azt, újra hadd említsem, vagy hadd idézzem Mike Sámuelt, óriási szájkosár, csak akkor szóljunk, ha az épít. Nehéz, nagyon nehéz. Ezért tehát mondja Pál apostol, magyarán, ha Krisztusban megbékültünk Istennel, ha az a nevünk, hogy olyan, mint Krisztus, és ez a nevünk, akkor ez is ez legyen, mondja Pál apostol. És hát ekkor értjük meg, amit János mondott, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Mert ekkor értjük meg azt, hogy vele tényleg nem nehezek. Hát nélküle lehetetlen, vele nem nehezek. E parancsolatot sem megélni, meg az összes többit. És hát még azt nézzük meg, amit mond Pál apostol, mondjatok igazat. Rendben van, de mi az igazság? Sokszor mi is ezt kérdezzük Pilátussal együtt. Mi az igazság? Tudjuk, hogy igazat kell mondani, de mindig tudjuk azt, hogy mi az igazság, és még ezen gondolkozunk-e végül. Ez egy önmagában megérne egy témát. Főleg, amikor hallunk két hívőnek a, hát nem tudom, viselkedését, beszédjét. Mindenki, mind a kettő merőben ellentétes dolgot mond a másikról. Merőben ellentétest. Tényleg mi az igazság, és hol az igazság? Sokszor találkozunk az igazsággal. Erre is hadd mondjak egy példát, amit hozott Cseri Kálmán. Van egy alacsony, púpos ember. Ott van a kórházban, és a szobatársának mutogatja a feleségének a fényképét. Tényleg egy gyönyörű feleség, és mutatja a fényképét. És mit mond az egyik ember? Hát nem talált szebb férjet nálad. Igazság, amit mond? Igazság. Alacsony, púpos, a felesége gyönyörű. Igaz ez a kérdés, hogy nem talált? Igaz. Szükség volt ezt kimondani? Építette vele az embert? Nem. Akkor meg minek? És ezzel még gondolkozunk el, hogy mi szeretjük sokszor az igazságot a másik ember fejéhez vágni. De mi ilyenkor mindig, hogy mondjam, igazság morzsákkal találkozunk, és részigazságokkal. Azt mondja Pál apostol, hogy az igazságot követvén szeretetben. Efézus 4.15. Tehát megmondhatjuk az igazságot szeretetben, ez a kulcs. És figyelem, nem mindenki képes erre. Nem mindenki képes erre. Annak nem is kell, meg nem is szabad. Lehet, hogy furán hangzik, nem szabad annak az embernek, aki nem tudja szeretetben mondani az igazságot. Azt mondja Arany János, és teljesen igaza van, hogy a puszta nyers igaz, az ölni is tud. A puszta nyers igaz. Vannak az igazságnak úgynevezett fanatikusai, akik imádják az igazságot. Már szinte jobban imádják, mint Istent, magát az igazságot. Pál apostol ölt keresztjéneket? Ölt. Megbánta? Meg. Hát micsoda osztobaság lett volna 15 évvel később a fejéhez vágni, hogy Pál, te öltél keresztjéneket, te beszélsz. Igaz lett volna? Igaz. És szükség lett volna rá? Lehet, biztos voltak kedves testvérek, akik a fejéhez vágták az igazságot, semmi értelme nem lett volna, mert megbánta. Egy másik példát is mondott erre Kálmán bácsi, három férről van szó, és az igazság elhangzik, de minek? Az egyik fér, aki már özvegy, mert meghalt a felesége, a másik féret már nem szereti a felesége, a harmadik frissen házasodott, és kicsattan a boldogságtól. És éppen azt ecsetel, hogy milyen jó az ő felesége a másik két férje előtt. Igazat mond? Igaz. Kellett ezt ott nekik hallani? Hiszem, hogy nem. Örülök, hogy öröme van, de talán nem ennek a két embernek kellett volna mondania, még egyszer mondom, az igazságot. Tehát annyira gyönyörű Jézus életében megfigyelni ezt, és ez tényleg bölcsességgel. Ő az igazságot és a szeretetet nem választotta el egymástól. Tökéletesen megfért az igazság is, meg a szeretet is, mind a kettő nála. És nagyon igaz az, hogy az szeret, aki a másik helyébe képzeli magát. Ez a titok. Ha megpróbálna az ő fejével gondolkodni, hogy ő milyen helyzetben van, megpróbálni Jézus szemével látni a dolgokat, és végig gondolni, hogy építeni fogom őt, ha fáj, akkor is, nekem is, meg neki is, a jó lelki gondozás mindig fáj az illetőnek. Hát Pál apostol az összes levelét, amiben írt, hát elég könnyezte, amit ő írta, azokat a tekercseket. Mert fájt neki csak ez a jó lelki gondozás. De végig gondolom, biztos fogom vele építeni, ha nem, nem kell mondani. Ilyen egyszerű. Ezt mondja Pál apostol, az igazságot követvén szeretetben. Tehát a szeretet az nem, soha nem megkurtítja az igazságot, nem ködösíti az igazságot, ez is nagyon fontos, de nem csak részigazságokban gondolkodik, hanem egy nagyobb igazságban, és ebben a nagyobb igazságban nem tényeket lát, hanem húsvér embereket, életeket lát, és így mondja, ha kell mondania. És nagyon fontos, az egyik legalapvetőbb parancsolat ebben, hogy nem az, melyik a legnagyobb parancsolat? Nem az igazság, a szeretet parancsolata. A szeretet parancsolata. Voltak borzalmas rendszerek, Gyökösi Bandi bácsi is erről beszélt, amikor hazudniuk kellett a lelkipásztoroknak, amikor emberek élet és élete megmentése érdekében keresztleveleket kellett kiírni. Azért, hogy ne öljenek meg embereket. Vétettek ezek a lelkipásztorok az igazság ellen? Vétettek. Vétettek a szeretet ellen? Nem inném. Közel se inném. Tehát vessük le a hazugság minden formáját, szóljunk igazságot, de szeretetben, és akkor nem fogunk véteni, hogyha bármit, amit akarunk mondani, azt előtte megbeszéljük Istennel, akkor abban nem lesz fecsegés. Azt mondja a Példabeszédek könyve, 10. rész, a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, elmaradhatatlan. Valóban gyógyszer a szó, de nem mindegy, hogy mennyit adunk belőle, ez is nagy igazság, nem mindegy, hogy mennyit adunk belőle. És van olyan is, hogy szóbőjt. Én nemrég találkoztam ezzel a kifejezéssel, nagyon találó, van ilyen, hogy szóbőjt. És hát érdemes néha ezt is megélni, hogy ezt is kipróbálni. Nem könnyű a mai téma sem, ez a 9. parancsolat, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. És megint nem csak a negatív oldalát kell megnézni, hanem a pozitívat is, hogy jó, hogyha nem, akkor viszont mit csináljak vele. És arról is beszél Isten igéje. Csöndesedjünk el testvérek, és szeretném, ha ma csöndben lennénk, magunkban beszélnénk Istennel. Van egy perces csendességben legyünk, amit majd én fogok hangos imádsággal lezárni, de használjuk ki ezt az időt is arra, hogy válaszolunk Istennek. Hajtsuk meg a fejünket, legyünk így néma csendben, és majd én fogok hangosan imádkozni. Legyünk így ima közösségben.